Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek jelenlétében. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges istentiszteleten, ahol óvis nagycsoportosaink ballagnak. Külön szeretettel köszöntjük az óvis ballagókat, pedagógusaikat, családjaikat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a keresztelős családot és családtagjaikat. Nagy szeretettel köszöntjük az állami iskolákba járó hittanosainkat és az ő családjaikat, a hitoktatókat. És köszöntjük nagy szeretettel Fasori gyülekezetünk állandó tagjait, és kívánjuk, hogy mindenki, aki itt van, legyen állandó tag, akár itt a Fasorban, akár egy gyülekezetben. Így hadd olvassam még a mai Zsoltárból az igét köszöntésül. Lelkem az Urat várja, jobban, mint őrök a reggelt, mint őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Énekeljük fennállva a már orgonán hallott, jól ismert éneket, amivel adjunk hálát, 208. dicséret első verse. Jöjj, mondjunk hálaszót!
Most pedig mi is üljünk kicsit iskolapadba, Isten iskolapadjába, 347. dicséretünket énekeljük, hiszen ez egy olyan tanítás, olyan iskolai időszak, amit Isten színe előtt töltünk, még akkor is, amikor a templomban vagyunk, amíg a nyári szünettel sem ér véget. 347. dicséretünket énekeljük, mi kegyes atyánk bölcsességnek ura. vagyunk fennállva. Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek az igéjét, amelyet Mózes első könyve 22. részéből olvasok, helyünket elfoglalva hallgassuk ezt a történetet. Mózes első könyve 22. részében így szól hozzánk Isten igéje. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját Ábrahámot, apám, ő ezt felelte, itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám. Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Aztán így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, s a te utódod által nyer áldást, a föld minden népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beérsebába. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását, annak a szívünk befogadását és megcselekvését, megtartását, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt hallottuk a gyerekektől, olyan jó volt az ő szájukból hallani a te szavadat, hogy te nem azt nézed, ami a szemed előtt van, ahogyan mi sokszor azt látjuk, hanem azt, ami a szívben van. Te látod most is a szívünket. Tudod, hogy sokféle szégyen is van benne, amiatt, amit az elmúlt napokban véghez vittünk. Tudod azt is, hogy ott van a szívünkben a vágyakozás, arra az örömre, amit csak tőled kaphatunk. És tudod azt, hogy itt a templomban nem történhet semmi más, csak az, amit te akarsz véghez vinni, ha annak az örömét átéljük, hogy te a mi szívünket megújítod, akkor lesz igazán értelme, értéke annak az időnek, amit itt töltünk. Köszönjük, hogy te nem csak látod a szívünket, hanem át is tudod azt alakítani. Ezért kérjük, hogy töltsd meg most azzal, hogy megértsük, amit te mondasz, és hogy szeressük azt, amit te mondasz nekünk, hogy az szerint tudjunk élni a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében kérhetjük ezt, add, hogy a te szent lelked tegye számunkra érthetővé a te szavadat. Amen. az ige hirdetésére készüljünk a 548. dicséretünknek a második és harmadik verszakával, 548. dicséretünk második és harmadik versével, jel világosság ragyog fel nekünk. Fennállva hallgassuk meg Istennek az igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az üzenetét hirdetem a közöttetek, János első levele 4. részéből, a 7. verstől olvasom Istenünk beszédét. János első levele 4. részében így szól Istenünk szava. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, s elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Nagy öröm volt, hiszen nem csak nekem örömöm, hanem mindannyiunknak örömünk látni a hittanosainknak a beszámolóját, bemutatóját, hallani azokat a dolgokat, amelyeket ők elmondtak mi nekünk, és nem csak azért, mert nagyon ügyesen megtanulták azokat a fontos dolgokat, amelyeket előadtak most. Tulajdonképpen részben átvették tőlem a feladatomat, mert igét hirdettek nekünk. Igét hirdettek, azt az örömhírt foglalták össze, amelyről minden vasárnapi Isten tiszteletünk szól, és amiért érdemes templomba járnunk. Olyan jó volt hallani, hogy ők ezt az örömhírt alkalomról alkalomra tanulják, és most mi nekünk is elmondhatták. Hadd kapcsolódjon most az ige hirdetés is ahhoz, amit ezek a lelkes, kedves, ügyes gyerekek elmondtak. Ha már szó volt a lényegről, akkor hadd húzzam alá azt a bibliai szakaszok alapján, amelyeket felolvastam. Azért is, mert nem hagyott engem nyugodni ez a különös történet, amit hallottunk, és ahogy forgattam magamban, az erősödött fel bennem, hogy milyen fontos jól értenünk a lényegét ennek. Mert a legcsodálatosabb valóságot láthatjuk meg benne, ha világos lesz, hogy miről is szól ez, és ugyanakkor lehet számunkra a legbotrányosabb, legfelháborítóbb bibliai üzenetté is, és mind a kettő igaz. Amikor én először hallottam ezt a történetet, amit most a gyerekek elmondtak nekünk, akkor be kell valljam, teljesen felkavart engem. Milyen világ az, ahol egy gyermeket nem ment meg az édesapja, ha életveszélybe kerül. Nem tudom, és nem is szeretném magamat annak a apának a helyébe képzelni, aki az örvénylő viharban, a sodró tengerben nem a gyermekét próbálja megmenteni bármi áron. nem hogy mások, de akár a saját élete árán is. És ahogyan forgattam a gondolataimban, nem a felháborodásom szűnt meg, de különös módon, ahogy egyre jobban átjárta a szívemet, ez a történet, úgy egyre inkább növekedett bennem a csodálat. Elsősorban nem az iránt, az édesapa iránt, hanem Isten iránt. Afelé, az Isten felé nőtt az ámulatom és a csodálatom, akinek a szeretetéből tényleg valamit érzékeltet ez a történet. Pont azzal, hogy ilyen elfogadhatatlan módon mutatja be azt. Felkavart, csodálatra indított, és végül hálával töltött el Isten szeretete ennek a történetnek a nyomán. És azért imádkoztam, hogy a mai Isten tisztelet után mindannyian ezt élhessük át. Ezzel a három érzéssel tudjunk Isten szeretetére gondolni. Kavarjon föl, késztessen csodálatra, és járjon át a hála, amikor arra gondolunk, hogy mit tett értünk a mennyei Atya. Az, aki egyetlen fiát halálba adta értünk. Először tehát Isten felkavaró, megdöbbentő, talán így is mondhatnám, megemészthetetlen szeretetéről. Borzalmas történet ez. Ha felfogjuk, hogy mit tett értünk, akkor nem maradhatunk közömbösek. Akkor minket is meg kell rendítsen az, ami ott végbe ment. Akkor nekünk is olyan hitetlenül, mint ebben a kis történetben az a két fiatal ember, kell föltennünk a kérdést, hogy lehetséges ez? Hogy valóban lehetséges ez? Pedig olyan könnyen átsiklunk felette. A mi európai világunkban mindenki tudja, hogy Jézus meghalt. Azt is, hogy Jézus hogyan halt meg, sőt, nagyon sokan el tudják mondani, hogy Jézus miért halt meg, legalábbis az apostolok mit írtak erről. Láttuk számtalan ábrázolását, tanultunk róla az iskolában, nincs ebben semmi új, és talán sokan azt mondanák, nincs ebben semmi izgalmas. Pedig a Biblia szerint botrányos az, ami ott történt. Botrányos, hogy Isten úgy szeretett minket, hogy abba a fiának bele kellett halnia. Az, hogy Jézus meghalt értünk, eget földet megrengető botrány. Maga a Biblia is így mutatja be. Így mutatja be, ahogyan hallgatjuk az apostolokat, újra és újra az az érzésünk, nem véletlenül, sokszor egyes szavakat tudatosan emelnek át onnan, újra és újra az az érzésünk, hogy ismerős történet megy végbe. Egy édesapa a legdrágább kincsét, egyetlen gyermekét viszi áldozatul. Egy édesapa, Ábrahám, akinek vénségére megszületett a fia, akit Isten megígért, akire olyan sok ígéret vonatkozott, aki a múlt lemondásainak értelmet adott, aki a jelent tartalommal töltötte meg, és a jövendőt reménységgel. Hát ha valakiről semmilyen helyzetben nem mond le, akkor ez a fiú az. És mégis Isten azt a megrázó parancsot adja neki, hogy menjen, és adja oda ezt a fiút, adja vissza neki. És ő hisz Istenben, és bízik benne, és engedelmeskedik. Ábrahámnak végül nem kellett megtennie azt, amit Isten megtett. Izsák helyett más halt meg, az Úr Jézus viszont meghalt mások helyett. Meghalt Izsák helyett, meghalt Ábrahám helyett, meghalt helyettem, és meghalt helyetted, helyettünk. Valami olyan történik itt, ami ellen minden zsigerünk zúgolódik, hogyha kicsit is egészséges a lelkünk. Hogyan tehet ilyet Isten a fiával? Hogyan tehet ilyet? Szeretetből. Szeretetből, mert szereti Ábrahámot, szereti Izsákot, szeret téged, és szeret engem. És ha Jézus nem hal meg, akkor nekem, meg neked, meg Izsáknak, meg Ábrahámnak kellene örök halállal meghalni. Nem testi halállal, örök lelki halállal. De érzitek, testvéreim, ez akkor is botrányos, és rendítsen is meg minket, hogy ilyen fontosak vagyunk Istennek, hogy ilyen fontosak vagyunk annak, aki megalkotott minket, olyan kedves számomra az a kép, és örömmel hozom ide, mert szerintem a hittanosok is jól fogják érteni. Az a kép, amelyet 250 évvel ezelőtt, vagy közel 250 évvel ezelőtt írt le egy makói református lelkipásztor, Szikszai György, amikor az Úr Jézusnak az áldozatát mutatta be, azt akarta elmagyarázni, akkor azt mondta, hogy mi olyanok vagyunk, mint a lázadók, akiket jogosan ítélnek halálra, és figyeljük, mit kérdez ebben a szép régi szövegben. Azt mondja, vajon a halálra ítélt pártütő jobbágyok mernéke azt csak elgondolni is, hát még kérni a királytól, aki ellen pártot ütöttek, hogy a maga egyetlen egy fiát adja helyettük halálra, amit egy földi királytól képtelenség volna várni és kívánni, azt cselekedte meg önként a mennyei király. Ilyen nagy Isten szeretete. A királyok királya azt a döntést hajtotta végre, amelyre földi uralkodó soha nem gondolt volna, végképp nem lett volna rá hajlandó. A saját fiát adta oda a lázadók helyett. Erős kép, de sajnos azt kell mondjuk, hogy jó kép ez, amit ez a régi szöveg használ. Mert mindannyian ilyen lázadóvá lettünk. Abban a világban, amelyben Istentől olyan szép feladatot kaptunk. Tönkretesszük a természetet, amit Isten alkotott. Megkeserítjük egymás életét. Olyan nehéz belegondolni, hogy hány és hány fájdalmas mondatunk, döntésünk, cselekedetünk terhelte meg azokat, akiket Isten ránk bízott. Semmibe vesszük azt, amit a világura jónak és szükségesnek mond, mert mi mindig jobban tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, csak a következményei miatt szánjuk aztán, hogy megtettük, és közben öntudatosan tesszük azt, amitől Isten óvott minket. Indokolt és jogos az ítélet. Indokolt és jogos az ítélet, amit persze a szívünk mélyén pontosan tudunk, fel sem tudjuk sorolni, hogy hányszor és hányféleképpen lázadtunk a király kijelentett akarata ellen. Indokolt és jogos az ítélet, de hogy az ártatlan halljon meg miattunk, mi indokolhatja ezt? Az, hogy Isten nem akar minket elpusztítani. Az, hogy Isten szeret minket. Érthetetlen. Érthetetlen és mégis valóságos, amit erről a Biblia mond. Sőt, azt mondja, hogy ilyen a valódi szeretet. János apostol meghatározza azt, hogy mi a szeretet. Az iskolai tankönyvek sokféle definíciót tartalmaznak, sokféle meghatározását különböző dolgoknak, de hogy mi a szeretet, azt legpontosabban a Bibliában találjuk meg. A felolvasott mondatokban azt mondta János apostol, ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, s elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Ez a szeretet. Nem az a szeretet, amit mi sokszor annak mondunk. Például nem az, hogy jó nekem együtt lennem valakivel, tehát ragaszkodom hozzá. És addig ragaszkodom is hozzá, amíg nekem jó érzés. Aztán elfordulok tőle, aztán hátrahagyom a barátomat, vagy becsapom őt. Ez önmagában csak önzés. Ez nem szeretet. És magunkat csapjuk be, ha ezt szeretetnek nevezzük. Hogy amíg jól érzem magam, addig azt mondom, hogy ezt vagy azt szeretem. Ezért felkavaró Isten szeretete. Ezért felkavaró Isten szeretete, mert teljesen más, mint amit mi szeretetnek hívunk. Hát rendüljünk meg miatta. És írjuk át a fejünkben azt, amit mi szeretetnek nevezünk. A saját önzésünk helyett gondoljunk Isten jóságára. Felkavaró Isten szeretete. De ugyanakkor csodálatos is. Csodálatos, mert különleges. Olyan különleges, hogy igazán egyetlen emberi történet sem tudja bemutatni. Ezen gondolkoztam, amikor ezt a történetet hallgattuk most, meg már előtte, amikor először hallottam. Annak az édesapának a története sem tudja igazán teljességében bemutatni, akiről hallottunk most a hittanosainktól olyan szépen. Ahogyan Ábrahámé sem tudja tökéletesen teljességében bemutatni, nincs Isten szeretetéhez fogható. Ámuljunk el kicsit a különbségeken, és tényleg csak röviden, felsorolásszerűen három ilyet hadd emeljek ki. Az első, hogy amikor Jézus odaadta az életét, őt nem baleset érte. Őt nem baleset érte. Ő tudta azt, hogy az Istennel szembeni lázadás következménye a halál, hogy valakinek az életét kell adnia ezért, mert ez felel meg Isten igazságának. Isten nem válhat olyanná, amilyenek mi vagyunk. Ő nem hunyhat szemet a bűn felett, ami annyi nyomorúságnak a forrása ebben a világban. Ő nem tagadhatja le azt, mi olyan sokszor letagadjuk. Nem szépítgetheti. Nem magyarázhatja ki, hogy tulajdonképpen annak csak úgy kellett azért történnie. Olyan Istenben egyikünk sem lelné az örömét, aki a rosszat szabadon engedi. Végre kell hajtani az ítéletet. Ezt vállalta át Jézus. Nem baleset volt. Ennek így kellett történnie. De ott egy második, amiben nagyon más Jézus története, és megint csak csodálatra indítson ez minket, hogy Jézus nem húzódozva, nem vonakodva, nem tessék-lássék egyezett be abba, ami történt, és végképp nem az akaratával ellentétesen történt, az, ami a Golgotán megvalósult, hogy ő odaadta az életét. Figyeltünk, hogy mit mondtak a hittanosok? Azt mondták, hogy azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. S Jézus pontosan tudta, amikor eljött ezért, hogy ez azt jelenti, hogy oda kell adnia az életét. Oda kell adnia a tiszta, ártatlan életét. És ő tudatosan ezért jött el. Nem arról van szó, hogy az atya szeretett minket, és azt mondta, hogy félre söpröm a fiamat. Teljes egység volt az atya és a fiú között, amikor eltervezték az örökkévalóságban Jézus áldozatát. Amikor elhatározták annak a részleteit, nem volt közöttük ellentét. Gyerekek, hadd kérdezzek meg titeket, hogy volt-e már olyan, amikor a szüleitek kitaláltak valamit, aminek ti jobban örültetek talán, mint ők maguk. Én nekem az jutott eszembe, amikor készültem most erre az istentiszteletre, hogy amikor kisiskolás voltam, nagymamám sokszor vendégül látott, és többször előfordult, hogy amikor vendégségben voltam a nagymamámnál, akkor azt kérdezte tőlem, hogy volna-e kedvem elmenni vele moziba. És kiderült, hogy ő mindig jobban tudta, hogy mik a legjobb filmek a moziban, mint amire én gondoltam volna. Általában nem tiltakoztam, ahogy akkor sem tiltakoztam, amikor a moziból kijövet megkérdezte, hogy esetleg beüljünk-e még egy kicsit a vajas sütemények boltjába az Oktogonon, és valamit együnk-e ott, amit lehet. Általában nagy örömmel mentem vele. Azon gondolkoztam el, hogy a Biblia alapján kimondhatjuk, Jézus nagyobb készséggel vállalta azt, hogy az élete árán megmentsen minket, mint ahogyan én mentem a nagymamámmal a moziba, meg a süteményesboltba. Jézus nagyobb készséggel vállalta, mert Isten szeretete, Jézus szeretete. Jézusban láthatjuk tökéletesen Istennek a szeretetét. De a leglényegesebb különbség, amiért mi nem tehetjük meg azt, amit Jézus cselekedett, amit Isten véghez vitt Jézusban, hogy az Úr Jézus hatalmasabb volt a halálnál. Az ő áldozata végső soron nem a halál erejéről szólt, hanem az élet erejéről. Így olvastuk János apostol szavait, János így írta le, abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Isten életet akart adni, és Jézus az életét adta, hogy nekünk életünk lehessen. Jézus életet ad, amikor meghal, és nem is akármilyen életet, elvehetetlen életet. Arra tanította a tanítványait, hogy ő neki olyan életet adott Isten, ő úgy hal meg, hogy van hatalma letenni azt az életet, és van hatalma visszavenni. Isten ezzel bízta őt meg. Jézus útja nem ért véget a kereszten. Jézus feltámadta halottak közül. Jézus a mennyben ma is uralkodik, és maga köré gyűjti azokat, akikért meghalt. Ezért ilyen csodálatos Isten szeretete. Mert nem engedi azt, hogy a halálé legyen az utolsó szó. Ezért lehet értelme ennek a felkavaró történetnek, amelyet a hittanosoktól hallhattunk. Az édesapa, aki tudta, hogy Isten ígérete valóságos, hogy Isten ígéretet adott arra, hogy föltámadnak mindazok, akik az ő fiában, Jézusban hisznek, nehéz szívvel dönthetett így. Mert tudta, hogy ha elválunk, csak a földi életre kell elválnunk. Ezért indulhatott el Ábrahám, amikor Isten ezt parancsolta neki. Mert a Szentírás szerint Ábrahám hitt abban, hogy Istennek van hatalma a halálból is visszahozni a fiút. Ez a hite ragyogott az engedelmességén keresztül. És erre a hitre vezet el minket is az Úr Jézus, ő legyőzte a halált, és nekünk is elvehetetlen, örök életet ajándékoz, olyat, amit az ő hatalma garantál. Ámulatba ejtő ez a felkavaró szeretet. Ámulatba ejtő, és éppen ezért, s erre már tényleg csak hadd utaljak röviden, hálára is indít minket. Hálára is indít minket, hogy ez a felfoghatatlan szeretet a mi életünkben is megmutatkozzon. Így kezdődött a felolvasott szakasz, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és az Isten szeretet. És úgy folytatódott volna, ha tovább olvastam volna, szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Azt mondtam, hogy az Úr Jézus életet ajándékoz nekünk. Elvehetetlen, új, örök életet. Ennek az életnek a jele a szeretet. Erről lehet megismerni, hogy életet kaptunk tőle. Isten ma is láthatóvá akarja tenni a szeretetet. Erre hívott el minket. Ezért volt az elhangzott előadásnak a címe, érthető vagy érthetetlen döntés. Isten döntése nem érthető, ha nem látjuk meg, hogy mi annak a célja. Új életet teremtő, bennünk szeretetet, létrehozó, a láthatatlant láthatóvá tevő valóság, amiről hallunk. Ő szeret. És azt akarja, hogy mi is mutassuk meg. Mutassuk meg, hogy Jézus erősebb. Erősebb nem csak a halálnál, erősebb az önzésnél, ami az életünket átjárja, szeretetre indít bennünket. Isten szeretete tehát felkavaró, Isten szeretete csodálatra ébresztő, és hálára késztető szeretet. Imádkozzunk azért, hogy ez a szeretet hason rajtunk keresztül is. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, mert Isten szeretet. Ez a szeretet, s nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, s elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Amen. fennállva imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te szeretetedben megengeded, hogy így szólítsunk téged, ahogy egyedül Jézusnak lenne joga, hogy megszólítson téged, annak, aki mindenben engedelmeskedett neked, annak, akiben te gyönyörködtél, és akiben ma is nem csak te gyönyörködhetsz, hanem nekünk is megadott, hogy gyönyörködjünk. Megrendít minket, hogy szerezte bennünket. Csodáljuk azt, hogy milyen a te szereteted, amelyet megmutatott az Úr Jézus, amikor önként kész volt odaadni életét, azért, hogy minket megszabadítson. És egyet kérünk most tőled, hadd legyen ez a megrendítő szeretet, ami életünk megújítója, hogy mi se szűnjünk meg ámulni, milyen fontosak vagyunk neked, és ne szűnjünk meg szeretni azzal a szeretettel, amellyel megajándékozol minket. Így kérünk azokért, akiket ránk bíztál, add, hogy tudjuk őket bölcsen, tőled kapott szeretettel szeretni. S hadd adjunk ma hálát mindazokért, a pedagógus napon, akik tanítják gyermekeinket, hadd adjunk hálát különösen is a hitoktatóinkért, akiket itt a gyülekezetben megbíztál azzal, hogy az év során a te szeretetedről beszéljenek azoknak, akik erre vágynak, várakoznak. Köszönjük neked azokat a gyerekeket, akiket erre indítottál, és a szüleiket erre késztetted, hogy hittanra beiratkozzanak. Add urunk, hogy a jövő évben is hadd éljék át majd ennek az örömét és ennek a csodáját. És kérünk a gyülekezet minden gyermekéért, és kérünk a gyülekezet minden pedagógusáért. A te áldásod járja át az ő életüket is. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti tehát, szeretteim, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljünk még Isten szeretetéről egy szép, örvendező dicséretet, 802. dicséretünket énekeljük. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.